olvassuk Istenünk igéjét, keressük ki a Prédikátor könyvét. Isten igéjét olvasom tehát a Prédikátor könyve harmadik rész, 1-től az 5. versig terjedő igeszakaszból. A Prédikátor könyve harmadik rész, 1-től az 5. versig terjedő igeszakasz a következőképpen szól. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Eddig Istenünk igéje. Ha egy kicsit megvizsgáljuk a mai igeszakaszunkat, ami az előbb elhangzott és közösen is olvastunk, akkor jól látjuk, hogy ennek az igeszakasznak a középpontjában lényegében egyetlen dolog áll, ez pedig nem más, mint az idő. Nem véletlen ez, hiszen olyan sokszor rádöbbentünk már, hogy Isten mennyire következetes és mennyire gyakorlatias. És mivel Isten ilyen, éppen ezért a Szentírásban leírtak is, nagyon is a mindennapokból vett példák, és a mindennapi problémákra keresik a választ. Isten tehát látjuk, hogy nagyon gyakorlatias. És hát valóban a Szentlélek munkájának az eredménye, én úgy gondolom, hogy az ima órán is szó volt azért az időről, pedig nem beszéltünk össze. De szó volt arról, hogy mivel is töltjük mi az időnket. Nagyon fontos minden ember életében az idő. Mi keresztények tudjuk, és abban a reménységben éljük már a földi életünket is, hogy lesz egy olyan létforma a halálunk után, amikor már az időnek nem lesz jelentősége. Hiszen tudjuk, hogy egyszer, amikor Jézus majd újra visszajön az idők végén, akkor eltörli ezeket a korlátokat. Mert az örök életbe fogunk, ha úgy tetszik, belecsöppenni. Az örök életbe fogunk élni, és akkor már nem lesz jelentősége annak, hogy most éppen hétfő van, vagy éppen kedd. Nem is lesz hétfő és kedd. Hiszen egy nagy örökké valóságba fogunk élni. Egy olyan közösségben, ahol már az időbeosztás miatti feszültségek eltűnnek. De amíg itt vagyunk a Földön, nekünk keresztényeknek is el kell azzal számolni, hogy mivel töltjük ki a napunkat. Hogy a rendelkezésre álló időnket hogyan használjuk föl. Nem véletlen, hogy ennyire fontos szerepet helyez a Prédikátor könyve az időre. Utána néztem, és képzeljék a testvérek, maga az idő szó a Szentírásban összesen, és ez ilyen nagyságrendi szám, tehát talán többször is, de nagyjából 300-szor szerepel az idő, és ilyen értelemben, mint időbeosztás. 300-szor. És csak a felolvasott ige szakaszban is 16-szor jelenik meg. És ha még folytattuk volna a Prédikátor könyve harmadik részének az olvasását, még többször előfordul az idő szavunk. Mert hogy nagyon fontos. Most így szeptember közepe táján járunk már, ugye beköszönt lassan az ősz, bár hál' Istennek az időjárás még nem ezt mutatja, de azért úgy mindenki érzi a saját bőrén, hogy Vége van a szabadságolások időszakának. Vége van annak az időszaknak, amikor az ember egy kicsit úgy több időre elmehet kikapcsolódni, amikor egy kicsikét úgy tudok elcsöndesedni, amikor egy kicsit tudok időt szánni a pihenésre. És hát visszacsöppenve a szorgos hétköznapokban, egyre inkább azt érezzük, hogy semmire nincs időnk. Semmire nincs időnk, mert a munkahelyen is egyre több feladatot kapunk, egyre inkább tele van zsúfolva az egyes napok mindenféle teendővel. És nagyon nagy művészet ebben kiigazodni. Ha csak megvizsgálunk egy diák életét, sokszor megdöbbentem egyébként, hogy néha egy negyedikes, ötödikes diák is mennyit dolgozik, és mennyire nincs szabad ideje. Hiszen egy diák is elmegy reggel, már egy ötödikes is sokszor fél kettőig, kettőig bent ül órákon, és akkor utána kezdődnek a szakkörök, kezdődik még negyedikes diák esetében a napközis foglalkozás, majd jönnek az egyéb elfoglaltságok, ismerek olyat, aki Debrecenbe jár el egy bizonyos szakkörre, oda még utazni is kell, oda is, vissza is, és mire hazajön, már ott van, hogy 8 óra, és hát már aludni kell, mert reggel kelni kell, és kezdődik előről. De hogyha a háziasszonyokat, édesanyákat nézzük, hát nekik még bonyolultabb az időbeosztásuk, mert hogy van egy munkahely. A munkahelyen is helyt kell állni, el kell menni, ott is el kell végezni a ránk bízott feladatokat, és aztán hazamenve ott van a kisgyermek, aki vágyik arra, hogy az édesanyja foglalkozzon vele, hogy játszon vele, mesét olvasson. Na de hát egy anyukának ugye, mint a család olyan értelemben vezetőjének, hogy a házi munkát azért többnyire még napjainkban is azért a nők végzik, és hát még ott van az is. De mikor? Művészet. Művészet jól beosztani az időt. És ezt Isten is pontosan tudja. Ezt ő is tudja, hogy mennyire nagy feladat, és mennyire nehéz jól beosztani. Ha beszélgetünk idősebb testvérekkel, akkor előfordul az, nem is egyszer talán, hogy a testvérek beszélnek arról, hogy milyen volt az ő fiatalságuk, milyen volt az ő életük. És ahány fajta emberrel beszélünk, annyiféle életút kezd kirajzolódni. Hát már ennek is van egy fontos tulajdonsága, egy nagyon fontos tanulsága. Mégpedig az, hogy az életünket is, mint egy időkeretet, nagyon sokféleképpen föl lehet használni. A mai ember, ahogy ugye Blanka is mondta, szeretne örökké fiatal maradni. Nagyon sok időt szán arra valóban, hogy az arcát fiatalítsa, eközben persze elfelejtkezik a lelkéről. A mai ember nagyon sokat küzd azért, hogy minél egészségesebb legyen, gondolva azt, hogy majd így hátha, majd csak 100 éves koromban fogok meghalni, és akkor több minden belefér az életembe. Na hát testvérek, az az érdekes tapasztalat van előttem, hogy bizony az, hogy mennyire tartalmas egy emberi élet, abszolút nem a hosszától függ. Hiszen ismerhetünk olyan 90 vagy akár 91 néhány évet megélt embert is, aki tulajdonképpen, kicsit nyilván azért idézőjelbe téve, de valójában úgy nem nagyon töltötte ki igazán az életét. Úgy mindig sodródott az árral, úgy semmi olyan dolgot nem tett, vagy nem élt olyan módon, ahogyan azt akár lehetett volna is. Viszont rengeteg ellenkező példa van. Nagyon sok olyan ember van, aki sajnos akár baleset, akár valamilyen betegség miatt egészen fiatalon meghalt, és azt látjuk, hogy az ő élete egy teljes élet volt. Mindennek volt benne helye. Hát az egyik legjobb példa erre, és talán nem véletlen, hogy ez így alakult, de magának az Úr Jézusnak az élete. Hát az egész Új Szövetség Jézus életéről szól, és azt látjuk, hogy nem élt ő olyan túl sokat már itt a Földön. Hát mennyit élt, testvérek? 33 évet. De az nem egy nagy idő, már én is idősebb vagyok, pedig még én is éltem sokat, de nem egy nagy idő. És ráadásul a Szentírás a kezdetekről, a születésének a körülményeiről csak egészen halványan foglalkozik. A kicsi gyermekkoráról szinte semmit nem tudunk, hanem egészen ugrik a Szentírás is 12 éves korra, ugye ott van az első olyan fellelhető, hosszabb történet Jézusról, amikor ugye tudjuk, hogy elmegy és az első alkalmon együtt van Jeruzsálemben a szüleivel. Ez az első hosszabb feljegyzés Jézus életéből. De ekkor már 12 éves. És a 12 és 33 éves kora közötti időszakról szól a teljes többi része az Új Szövetségnek. Rengeteg minden belefért. Nagyon nem mindegy, testvérek, hogy hogy használjuk fel az időnket. Az eredményes élethez tehát látjuk, hogy elengedhetetlen a jó időbeosztás. Viszont, mint mindenben, itt is ott van az ősi ellenség. Az ősi ellenség, a sátán, ebbe is bele akar szólni. És mint ahogy az egész életünket tönkre akarja tenni, így tulajdonképpen a sátán az életünk folyamán abban is szeret ám mesterkedni, hogy az időnket elrabolja. Ezt szinte szó szerint lehet érteni. Azon mesterkedik a sátán, hogy elrabolja az idődet. Hogy ne legyen időd az igével foglalkozni. Azon mesterkedik, hogy ne legyen időd arra, hogy egy idősebb testvért meglátogass. És bizony, itt e helyen nekem is el kell számolnom a lelkiismerettel. Mert ennek én is néha hiány vagyok, a jó időbeosztásnak. Ugye mindannyian ismerjük Horvátné Ica néni testvérünket, akire bizony egyszerűen úgy alakította a sátán az időbeosztást, hogy mindig szeretnék, mindig készülök, hogy elmenjek hozzá, hiszen régebben olyan sokat találkoztunk, és egyszerűen mindig azt nézem, hogy hát egyszerűen most se tudom megoldani, és így telnek a hetek. Pedig tudom, hogy a testvérnőnek nagy szüksége van arra, hogy meglátogassák. És nagy szeretettel is fogadja azt, aki meglátogatja őt. Bizony. Ezért is jó, hogy ez az ige jött most elénk, és egy kicsit én magam is el tudtam ezen töprengeni, hogy melyek azok a területek, amin változtatni kellene. Hát bizony az Új Szövetségből Pál apostol is felhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos az időbeosztás. Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelében, az 5. rész 15. versében így ír a helyes időbeosztásról. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Természetesen, akik ismerjük a szövegkörnyezetét ennek az igének, tudjuk, hogy itt nem úgy általánosságban az időről beszél Pál apostol, hanem konkrétan az igei szolgálatra és Isten igéinek a hirdetésére, a tanúbizonyságtételre buzdítja itt az efézusiakat, viszont, ha jobban belegondolunk, azért mégis igaz ez az élet minden területére. Jól vigyázzunk, hogy hogyan élünk, ne esztelenül. Ne esztelenül, mert bizony, ha nem bölcsen gazdálkodunk az időnkkel, akkor majd mindjárt meglátjuk, hogy a sátán hogyan használja fel, és hogyan, milyen fondorlatos módon rabolja el az időnket, és ne járjunk úgy, testvérek, mint sajnos sokan, hogy idős korunkba vesztük észre, hogy hát, erre se volt időm fiatal koromba, ezt sem tanultam meg, pedig megszerettem volna. Akkor már hiába. De minden napodban megtalálhatod az alkalmas időt mindenre. Maga Pál is tudta tehát, hogy mennyire fontos a jó időbeosztás. És ahogy mondtam, a sátán különböző módszereket alkalmaz arra, hogy elrabolja a rendelkezésünkre álló időt. Az egyik ilyen az, amikor, ezt így fogalmaztam meg, hogy amikor úgy érezzük, hogy kifut a kezünkből az idő. Ismerőse testvérek. Amikor elkezdünk valamit végezni, egy fontos munkát, és egyszerűen nem halad. Olyan, mintha még most kezdtük volna el, és mikor rátekintünk az órára, látjuk, hogy Úristen, eltelt 2 óra hossza, és még sehova nem jutottam ebbe a munkába. Hát bizony. Ez is a sátánnak az egyik módszere. Amikor egyszerűen nem jön, ha mondjuk szellemi munkáról van szó, mondjuk nem jön az ihlet. Amikor leülsz, és meg kéne fogalmaznod valamit, és egyszerűen nem megy. Ott ülsz órákat, máskor pedig lehet, hogy 5 perc alatt megvan, és most ugyanaz a teendő, ugyanaz a munka egyszerűen nem megy. De ez lehet fizikai munka is. Lehet, hogy sokszor az az autószerelés például megvan egy óra hossza alatt, és most egy másik helyen vagy, egy másik időben, talán egy más konstrukciójú autóval, elkezded ugyanazt a műveletet, és egyszerűen azt látod, hogy hát nem halad. Egyszerűen nem halad, és talán nem is tudod, hogy hogyan kellene ezt megoldani. És még ugyanide tartozik, amikor kifut a kezünk közül az idő, előfordulhat olyan is, hogy lenne egy nagyon fontos munkád, de vagy a munkahelyedről, vagy valahonnan máshonnan kapsz egy másik feladatot, ami egyébként számodra úgy nem annyira élvezne prioritást, nem annyira tartod fontosnak, de mégis el kell végezni. És azt kell előre helyezni. Hát ez a másik módja, amikor kifut a kezünk közül az idő. Amikor van egy olyan feladatod valóban, amit talán nem is annyira szeretnél megcsinálni, de meg kell. És nincs mese. Minden mást hátrébb kell helyezni. Hát sok helyen, sok munkahelyen ilyen az adminisztráció. Amikor ugye már régen más csinálhatnál sokkal fontosabbat, de azt a jelentést még meg kell írnod. Semmi értelme ugyan, meg lehet, hogy senki el se olvassa, de meg kell csinálni. És úgy érzed, hogy feleslegesen telik el az időd. Feleslegesen. Hát ilyenkor is úgy érezzük, hogy kifut a kezünk közül az idő. És van egy másik módszere, ez is nagyon általános, és nagyon sokszor megjelenik az életünkben, amikor nem tudjuk jól kihasználni a rendelkezésre álló időt. Van egy óriási különbség a kettő között. Hiszen itt, amikor azt mondom, hogy nem tudjuk jól kihasználni az időt, akkor adott lenne az idő, megvan arra a munkára az időd, csak egyszerűen nem úgy figyelsz oda. Diákkoromban én is hányszor voltam úgy, hogy vizsgára kellett volna készülni, és na jó, még ezt gyorsan megnézem a neten előtte. Még erre az e-mailre válaszolok, majd utána tanulok. És egyszerűen a végén arra vettem észre, hogy már nem volt időm megtanulni a tételeket, mert úgy szépen elrendetlenkedtem, haszontalan dolgokra töltöttem el a rendelkezésre álló időt. És sajnos napjaink kórképe, de használhatnám úgy is, hogy kórképe, hogy összeülnek fiatalok, összejön egy baráti társaság. Állítólag azért, hogy együtt legyenek. És mivel töltök ki ezt az időt? Ülnek egymás mellett, és mindenki fogja a saját telefonját, és nyomkodják. És egymáshoz nem is szólnak. Ott ülnek egymás mellett, és nem is egymással foglalkoznak. És bizony, így bomlanak fel emberi kapcsolatok, így bomlanak fel közösségek, és így válik értéktelenné az az idő. Ez az idő egy teljesen feleslegesen elpocsékolt idő. Aztán egy másik ehhez hasonló, mint a baráti kör. A családban hazamegy az apuka, hazajönnek a gyerekek, végre már mindenki együtt lehetne, és mondjuk megbeszélhetnék, hogy kivel mi történt azon a napon, vagy ne adj Isten, leülhetnének együtt vacsorázni, hogy addig is közösségben legyenek, de ehelyett az apa mondjuk hulla fáradtan leül a tévé elé, talán még azt a kis kenyeret is beviszi egy tányéron, és az asztalra feltéve a lábát eszi meg. A család többi tagja pedig kint van mondjuk a konyhába, és így már szanszét van a család. Nincsenek együtt. És hát bizony, hányszor következik ez be családokba, hogy ez egy automatikusan egy ilyen úgynevezett társas magányhoz vezet. Mert ne higgyük azt, testvérek, hogy csak akkor lehet egyedül valaki, hogyha nincs mellette senki. Pont a mai világnak a kórképe a társas magány. Amikor együtt vannak az emberek, de valójában mégis egyedül. Mert nem foglalkoznak egymással. És ez már begyűrűzött a családokhoz is. És ilyenkor ez egyenesült ahhoz, hogy a házastársak el is idegenednek egymástól. Egyenes út ahhoz, hogy a szülő lemarad a gyermeke legfontosabb pillanatairól. Mert nem az a fontos. Fontosabb talán megnézni azt a híradót a tévében, vagy éppen még munka után bevállalni egy kis fusit. Mert bizony, hányszor hallottam olyat mesteremberektől, hogy hát, tönkrement a házasságom, elváltam. És akkor ilyenkor kérdezi az ember, illetve nem is kérdezi, mert hát amikor beszéltem az illetővel, akkor is éppen fusiban volt, hiszen akkor is szerelési munkát végzett. Hát lehet látni, hogy amikor vége lenne a munkaidőnek, ő még megy, hogy még több pénzt keressen, és abban bele se gondol, hogy hát a végén nem is lesz azt kire költeni. Akkor meg minek? Fontosabb lenne időt szánni arra, akivel egy háztartásban és egy családban élek. És bizony hány gyerek panaszkodik arra, hogy a több pénz reményében anyukám vagy apukám kint dolgozik Németországban, vagy valahol máshol, és mondjuk 3 havonta egyszer jár haza. És bizony beszéltem olyan szülővel, aki rájött arra, hogy ez mennyire káros. Oké, hogy több pénzt keres, de hát a végén ott marad a pénzével egyedül, mert felnőnek a gyerekek, a feleség pedig elmegy, és akkor akikre keresett volna, pontosan azokkal nem tudja megosztani, és nem azokkal éli meg az életét. És a gyerekek szoktak legnagyobb károsultjai lenni ennek az élethelyzetnek is, hiszen nagyon rossz érzés az egy gyermeknek, amikor azt érzi, hogy van mondjuk egy iskolai farsang, és látja a gyermek, hogy minden gyermek, minden társának ott vannak a szülei, és csillogó szemmel nézik, hallgatják azt a verset, de az én apukám sehol. Nincs ott. Már megint nincs ott. Most sem számíthattam rá. És a végén ez oda vezet, hogy az a gyermek a saját édesapjával vagy édesanyjával is szinte idegenekké válnak egymásnak, mert azt érzi, hogy hát az én apám nem foglalkozik velem. Oké, hogy ad egy kis pénzt, de hát én azzal mit kezdjek? Nekem apa kellene. Egy ember, aki ott van mellettem, és megkérdezhetem tőle azt a kamaszkori problémámat. Van erre egy jó példa. Egy lelkésztől hallottam egyszer egy fájdalmas beszámoló ez, amikor állítólag Amerikában történt meg a szituáció, hogy egy gazdag édesapa elhatározta, hogy 18 éves korára egy hatalmas nagy ajándékkal fogja meglepni az ő fiát, akivel egyébként nagyon keveset időt töltött a munkája miatt. Hiszen tipikusan egy olyan üzletemberről van szó, aki éjjel-nappal dolgozott. Na és Gondolt egy nagyot. Meglepem az én fiamat egy repülő jeggyel a Kanári-szigetekre. Összespórolgatta rá a pénzt, mert azért ez akkoriban kicsit drágábbak voltak a repülőjegyek, mint manapság, ugye nem volt még fapados járat. Meg is vette azt a repülőjegyet. Eljött a 18. születésnap ünnepsége, és odaadta a gyermekének ezt a repülőjegyet. Na fiam, van barátnőd amúgy? Hát, van apám. Na akkor tessék, utazzatok el a barátnőddel a Kanári-szigetekre, pihenjetek egy kicsit. És az apa legnagyobb döbbenetére a fiú megfogta a jegyet és széttépte. És ezt mondta az apjának. Apa, nekem az lenne a legnagyobb ajándék, ha végre egyszer rám is szánnál egy kis időt. Nekem ne pénzt adjál, ne repülőjegyet, hanem ülj le és beszélgessünk. Hát bizony. Sajnos ez így zajlik napjainkban is, és ez Magyarországon is jelenség. És bizony, az az ember, aki nem jól osztja be az idejét, és a családjára nem fordít elegendő időt, rengeteg ígéretet nem fog tudni betartani, amit a gyermekének tett. Hiszen ugye mindig annyit tudunk mi ígérni a gyermekeinknek, hogy persze, hát majd el foglak vinni a cirkuszba, megígérem, a következő alkalommal, amikor jön, biztos, hogy elviszlek. De hát megint közben jön valami. És megint csak húzzuk, halasztjuk. Oké, hogy az a cirkusz nem annyira fontos. Csak az a baj, hogy a gyermekekben egy valami fog ebből berögzülni, hogy az én apám hiába ígérget, úgyse tartja be. És ez sajnos meg fog maradni, felnőtt korában is. Természetesen, ráadásul az is jelen van a mindennapokban, amikor fordított a helyzet, hogy az idős szülők egyedül maradnak. Hány, de hány családban látjuk azt a példát, hogy a gyermek, akiről annyit gondoskodott az a szülő, és szeretettel nevelgette, néha nagy szegénységben, és talán plusz munkát vállalva azért, hogy meg tudja venni azt a cipőt a gyermekének, idős korára ott marad egyedül, vagy éppen azt mondja a gyermeke, hogy hát én nem tudok rólad gondoskodni, de ott van az az idősek otthona, majd ott vigyáznak rád. Az a rossz ebben, hogy ilyenkor a szülők ugye azt élik át, hogy hát engem ez a gyerek nem is szeret. Hát kilök a nyakából. Hát bedug egy otthonba. Természetesen van arra példa, amikor ez indokolt. Hiszen ismerhetünk olyan időseket, akik valóban állandó ápolónői, vagy éppen orvosi felügyeletre szolgálnak, mert hogy olyan labilis az egészségi állapotuk, hogy bármelyik pillanatban összeeshetnek, és az természetes, hogy minden percben nem lehet ott velük a gyermek, vagy az unoka. De sokszor van olyan, hogy azért ezt nem annyira indokolná meg az egészségi állapot, ezt az idősek otthonát. És mégis oda kerül az illető. Mert így kényelmesebb. Mert nincs rá idő. Pedig bizony a Biblia erről is nagyon-nagyon pontosan rendelkezik. Gondoljunk egy kicsit vissza ott Ábrahám története környékére. Hiszen legelőször a Bibliában ott jelenik meg az első szülöttségi jog. A testvérek emlékezhetnek rá, hogyha olvasták már ugye ezeket a történeteket, ami egészen Ábrahámtól elindul, és az ő családfájában halad előre, hogy az első szülöttségi jog az nem volt más, mint az, hogy az első szülött fiúgyermek többet, a kétszeresét örökli, mint a utána következő fiúk. Ugye a lányok még akkoriban nem is örökölhettek. De az első szülött fiúgyermek kétszer annyit örökölt a teljes vagyonból, mint a következő gyermek. Igen ám, de azért ez nem csak erről szólt, hogy akkor én most kétszer annyi törökrök, és akkor de jó nekem, azért ezzel volt egy kötelezettség, mégpedig az, hogy az első szülött fiú gyermeknek volt a kötelessége, hogy az idős szülőkről egészen a halálukig gondoskodjon. Gondoskodjon. Látjuk, Isten pontosan gondoskodott arról, hogy a Szentírásban egy törvény szabályozza az idősekkel való törődést is. Mert jól tudta azt Isten, hogy a sátán már nagyon hamar kihasználná azt, hogy az ember ideje véges. És mindenáron úgy akarná intézni, már akár az ószövetségi népnél, hogy ne maradjon idő az idősebbekre. Pedig fontos. Fontos a róluk való gondoskodás. Látjuk, testvérek, hogy bizony az időbeosztás az egyik legnehezebb dolog a világon. De az a jó, hogy erre is van egy megoldás. Talán már kicsikét elfecsérelt is, vagy kicsikét van elcsépelt gondolat azt mondani, hogy ezért is lehet imádkozni. De akár mennyire is tűnik közhelyesnek, testvérek, ez az igazság. Lehet imádkozni, sőt, kellene imádkozni azért, hogy te a rendelkezésedre álló idődet úgy tudd eltölteni, úgy tudd kihasználni, ahogy az Isten szerint helyes. Ne a főnöködet kérdezd meg, hát ő azt fogja mondani, hogy hát dolgozzál, éjjel-nappal, mert akkor mondjuk fizetek többet. A gyermeked mit mondana? Ó, hát apu, hát játsszál velem egész nap. Mindenki a maga szemszögéből mondaná, hogy mit tegyél. De Isten tudja azt, hogy mindent bele kell szorítani egy napba. Úgy a kötelességeket, és azokat a dolgokat is, ami a Szentírás szerint elvárható. Ezt magunk bölcsességéből nem tudjuk megtenni. Én sem. És sajnos, ahogy mondtam, ennek meg is van a nyoma. Én is. Rájöttem arra, hogy keveset imádkozok azért, hogy jobban osszam be az időmet. És jusson, igenis jusson olyan dolgokra, vagy olyan emberekre, akikre keveset fordítok. Mert feladatom, hogy fordítsak rájuk is időt. Luther Márton egyszer ezt mondta, és így kezdte el a napját. Ma sok dolgom van, ezért többet kell imádkoznom. Hát ha Luther, aki azért az egyik legjelentősebb, egyrészt igehirdető, másrészt szól, pedig azért tudjuk, hogy az egyház megújítója volt, ha ő felfedezte ezt, akkor nagyon jó, ha mi is felfedezzük a saját életünkben, hogy hol nem cselekszünk helyesen. Hol van az a pontja az életünknek és az időbeosztásunknak, ahol változtatni kellene. Hát jöjjön most erre néhány példa, hogy hogyan is tud nekünk segíteni, milyen módon. Olyan példákat fogok felsorolni, amit azért már én is megtapasztaltam, mióta az Úr Jézussal járok egy úton. Volt olyan, hogy például van egy sürgős munka, de kevés rá az idő. Ilyet én is megtapasztaltam már, hogy egy nagyon-nagyon sürgős munkám volt, ami egyébként általában azért viszonylag időigényes is. De egyszerűen annyi minden egyéb volt, hogy valójában nem nagyon tudtam ezzel foglalkozni. És leültem imádkozni. Hát Uram, segíts, mert nem tudom időre befejezni ezt a feladatot, és már el kell mennem otthonról, mert időre megyek. És az imádság után egyszer csak jött a gondolat, jött az ihlet, és sicsúgy, még sokkal hamarabb is, mint máskor, be tudtam fejezni azt a munkát. Isten megsegített és adott gondolatokat. Adott nekem vezetést arra, hogy abban a bizonyos beszámolóban mit írjak le. Addig, amíg a saját erőmből próbálkoztam, csak ültem, vakargattam a fejemet, ittam még egy kávét, és csak telt feleslegesen az idő. Imádság után pedig alig telt el néhány perc, és jött a megoldás. Na nem biztos, hogy ez mindig így lesz, de Isten képes erre. Képes erre. Aztán olyan is volt, hogy úgy nézett ki, hogy nem fog beleférni az időbe egy bizonyos munka. És egyszer csak jön egy telefon, hogy elmarad az értekezlet. Nem kell menni. Fú, de jó, hát akkor szabadult fel egy csomó időm. Szuper, akkor el tudom végezni azt a munkát, ami egyébként fontosabb is volt. Aztán nagyon különleges megélni, Isten tárházában ez is benne van, amikor van egy időigényes munkád, és Isten segítségével ülsz le azt elvégezni, és szinte olyan, mintha a megszokottnál lassabban telne az idő. Éltek már át ilyet a testvérek? Hogy úgy érzed, hogy hát erre most nagyon sok idő fog kelleni, és magadban, amikor nem nézed az órát, úgy érzed, hogy úristen, hát már biztos órák teltek el, fú, hát meg kéne nézni, hogy egyáltalán van-e még időm, mert közben meg mennem kell a gyerekeire az óvodába, és ránézel az órára, és jé, hát még nem telt el egy óra sem. És már teljesen jól állok. Hát ilyen is van. Isten erre is képes, hogy szinte lelassítja az időt. Úgy érzed, hogy lassabban telik, és tudsz haladni. Fontos, hogy tudjuk azt is, hogy vannak olyan feladatok, amire bizony szabad nemet mondani. De ehhez is bölcsesség kell. Ha másképp nem megy, hogy időt spóroljunk, akkor időt kell felszabadítani. És erre is van példa mindannyiunk életében. Ne higgyék azt a testvérek, hogy egy szolgáló kereszténynek mindent el kell vállalni. Nem. Nekem megmutatta Isten, hogy nem biztos, hogy akkor vagyok én jó keresztény, hogyha szó nélkül mindenre azt mondom, hát hogy ne, hát csinálom, hát miért ne csinálnám, hát persze, hogy csinálom. Szolgálok, hát azért vagyok. Ez igaz is, de Isten nem várja azt, hogy sokkal az erőnkön felül vállaljunk magunkra terheket. Ehhez is bölcsesség kell. És ezt a jellegű bölcsességet is Isten tudja megadni. Imádkozni kell azért is, testvérünk, hogy mi az, amit nekem el kell vállalnom? És mi az, amire éppen azon a héten, vagy abban az évben, vagy abban a hónapban azt kell mondani, hogy hát, ne haragudjatok, de én ezt most nem tudom vállalni. Mert nem helyes. Ugyanis a döntéseinknek van egy érdekes tulajdonsága. Csak úgy tudsz valakinek, vagy valamilyen feladatnak igent mondani, hogy közben valami más meg nemet mondasz. És lehet, hogy te elvállalsz a munkahelyeden egy plusz feladatot, arra igent mondasz, de közben nemet mondasz a családodra. Mérlegelni kell, hogy mikor, mi a fontos. Van olyan élethelyzet, amikor a családra kell nemet mondani, néha ez is helyes, de ezt azért nagyon mérlegelni kell, hogy ez hányszor történik meg, és milyen fontosságú dolgot helyezünk a család elé. Mert bizony, amikor mondjuk egy-egy szolgálatra igent mondunk, néha előfordul, hogy akkor is a családra mondunk nemet, de ez még lehet attól függetlenül Istentől való. De az, hogy mi az, ami Istentől való, és mi az, ami már emberi erőlködés, ezt is az Úrtól kell megkérdezni. Mert lehet, hogy maga is Isten azt mondja, hogy te most ezt ne vállald el. Neked most fontosabb az, hogy ott legyél a gyermekeddel. Lehet, hogy lesz ilyen. Nagyon jó az, testvérek, hogyha tudatosan és a Szentlélek által vezetve tudjuk beosztani az időnket. Mert csak Isten tud ehhez is bölcsességet adni. De egy valami nagyon fontos, és ezt megtapasztaljuk a Prédikátor könyvéből, felolvasott igéből is, hogy na egy valakitől ne sajnáljuk az időt, ez pedig az Isten. Mert ha az Úr Jézustól, ha az igeolvasástól elveszed az idődet, akkor is valakire igent mondasz, és valakire nemet. Ha azt mondod, hogy neked most mai napon nincs időd eljönnöd az imaházba, tehát hangsúlyozom, hogy nincs időd, tehát nem az egészségi állapotod nem engedi, hanem nincs időd eljönni az imaházba, akkor abban a pillanatban nem a gyülekezetre mondasz nemet, hanem Istenre. Viszont, és itt van a veszély, ha Istenre mondasz nemet, akkor viszont igent mondasz a sátánra, és átadod magad neki. És látjuk, tapasztaljuk, hogy a sátán mit csinál. Nem csak az idődet rabolja el, hanem végső soron az életedet. Ezért nagyon fontos, hogy az időbeosztással bölcsen kell gazdálkodni, de egy valakire mindig kell, hogy időt merjünk és tudjunk szánni, ez pedig az Isten. Ne legyen olyan nap, hogy te azt mondod, hogy át már rohannom kell a munkába, nem olvasom a Bibliát. Biztos megtapasztalták már a testvérek, hogy óriási áldás tud abban lenni, hogyha munka előtt igenis rászánod azt a 5-10 percet, és elolvasod mondjuk a mai igéből azt a kis aktuális néhány sort, azt a kis fél oldalt. Nagyon meg tudja az Úr áldani. Nagyon. És sajnos én is megtapasztaltam azt, amikor nemet mondtam reggel Istenre, és annyira rohanni kellett, valahogy úgy kifutott a kezemből az idő, hogy egyszerűen tényleg úgy jártam, hogy azt éreztem, hogy nincs időm már leülni, mert mennem, indulnom kell, mert elkések. Hát mondanom se kell, hogy nem is volt a napomból semmi. Egy nagy rohanás volt az egész. Meglátszott a munkám minőségén, meglátszott a közérzetemen, meg az idegállapotomon is. Ne sajnáljuk az Úrtól az időt, hiszen ő adja. Hogyha mi tudunk ebből neki visszaadni, ha azt a kis időt, az egész napot, az egész életet tőle kapjuk, hát akkor mi miért sajnáljuk tőle ezt a délelőtti alkalmat? Miért sajnáljuk tőle a vasárnapunkat, az Úrnapját, ami arra van rendelve a Bibliában is, hogy azt az Istennel töltsük el? Összegzem. Isten örök élettel ajándékoz meg mindnyájunkat. A mennyországban már csak azzal kell foglalkoznunk, hogy élvezzük ezt az örök életet, és dicsőítsük azt, akit ő kaptuk. Ám a földi életünk minden egyes területe, tudomásul kell vennünk, hogy korlátok közé van szorítva. Időkorlátok közé. Így csak akkor tudunk vele jól gazdálkodni, hogyha ezt tudomásul vesszük, és e szerint próbáljuk tervezni. És ha jól akarjuk felhasználni az időkereteket, akkor Istentől kell ehhez tanácsot kérni, és naponta. Mert minden nap egy picikét más az időbeosztásod. Egy nap sem egyforma. De ha leülsz, és azt mondod, hogy Uram, segíts, hogy ma jól tudjam felhasználni ezt az időt. És hát Pál apostol nem véletlenül mondja az efézusiaknak ezt. Még az igei szolgálatra is, hogy ne esztelenül éljetek, hanem jól használjátok föl az alkalmas időt. Mert Isten minden nap teremt alkalmas időt arra is, hogy bizonyságot tégy. Erre is kell időt szánni. Hogy bizonyságot tégy a munkahelyeden, hogy bizonyságot tegyél a családodban. És lehet, hogy ehhez nem is szavakat kell használnod. Hanem néha, ha azt látják a munkatársak, hogy hát nézd már, ez türelmes tud maradni. Az is azt jelenti, az is azt tükrözi, hogy te másképpen élsz. Mert Isten szabályai vannak jelen az életedben, nem pedig a nagy világ szabályai. És hogyha tudod Istentől elkérni a vezetést minden egyes napra, hogy hogyan osszam be az időmet, hogy lássam meg azt, hogy mivel kell többet foglalkozni, és mivel kevesebbet, akkor meg fogjuk tapasztalni, testvérek, mindnyájan, hogy jutni fog időnk arra az idős testvérre is, aki már az egészsége miatt nem lehet itt köztünk. Akkor jutni fog időnk sokkal több időnk a családunkra, és hát akkor jutni fog időnk Istenre is. Hát én azt kívánom, testvérek, hogy ezzel a bölcsességgel, Isten bölcsességével és Isten tanácsával induljunk ennek az új hétnek neki, és próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy tudatosan imádkozunk a jó és helyes, az Isten szerinti helyes időbeosztásért. Hát legyen ez így. Amen.